Az ima lényege az Isten. Róska Péter atya elmélkedése. Az előadás az angyalföldi Szent Mihály plébánia lelki napján hangzott el.
Kedves testvérek! Amikor imádkozni, tanulni szeretnének a tanítványok, Jézushoz fordulnak, hogy taníts minket imádkozni, és ezt a gyönyörű imádságot tanítja Jézus, amit most imádkoztunk, a mi atyánkot. És ha arról kezdünk el gondolkodni, hogy mi is az imádságnak a lényege, engedjük meg, hogy Jézus vezessen ebbe minket. Tehát, hogy valahol, mire kezdődik a mi atyánk, megmutatja az Úr, hogy ő maga van, az Isten maga van az imádságnak a középpontjában. Ruth Burrowsnak, egy karmelita nővérnek a könyve az imádság lényegéről nagyon szép idézetet tartalmaz, azt mondja, hogy az imádság lényege az Isten maga. Azt gondolom, hogy valahol ez az, ami a figyelmünket igazán a központra tudja irányítani, hogy nem valamiről imádkozunk, nem vallásosságunkat megéljük, vagy kifejezzük az igényeinket, vagy egyebek, hanem magára, az Istenre irányulunk rá az imában. És Jézus erre vezet minket a mi atyánkkal. Azt mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Ugye a név, szenteltessék meg a neved, a név a zsidó gondolkodás világban maga a személy. És Isten, amikor kinyilatkoztatja a nevét, akkor önmagáról nyilatkoztat ki Mózesnek, hogy én vagyok az, aki van, aki jelen van, aki veled van. És tehát Isten neve, hogy szenteltessék meg, Jézus arra akar tanítani minket, hogy ez legyen az első, hogy ő van a középpontban. Isten van a középpontban, és nem az ajándékai, nem az, amit kapunk tőle, nem az, ami mi megélünk, hanem az imádság lényege valóban az Isten maga. Miről is szól a vallásosságom, a hitem? Mi van a központban? Mire irányul az életem? Kire irányul az életem? Hol van az Isten? Tényleg ő az, akire vágyom? Akinek a személye, akinek a valóságára vágyom, hogy szenteltessék meg. Ugye ez a kifejezés, hogy legyen szent, legyen, ő legyen az imádásunknak és mindenünknek a középpontja. Nagyon sokszor van valóban, nagyon sok mindent kérünk a jó Istentől. Sőt, hálát adunk azért, amit kaptunk. Aztán bocsánatot kérünk tőle. De talán a legszebb formája az imádságnak, amikor dicsőítjük őt önmagáért. Amikor észrevesszük, hogy te vagy az, akiért élni egyedül érdemes. Azt mondja a Zsoltáros 36. vagy 37. számozás szerint a Zsoltárban, hogy örömödet az Úrban keresd, és ő teljesíti szíved vágyait. Örömödet az Úrban keresd. Őrá vágyakozzál. Ő kerüljön az életednek a középpontjában. Érdekes az emberi létünk, ugye az ember a másikra hangolt lény, a másikra irányuló lény. Azt mondja József Attila, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Személyé is úgy válunk, emberi személyé, hogy kapcsolatban kerülünk az édesanyánkkal, az édesapánkkal, családunkkal, testvéreinkkel, barátainkkal, aztán tanárainkkal. Tehát, hogy az embernek ahhoz, hogy önmagává legyen, szüksége van a másikra. És ez a testünkbe is bele van írva, hogy Isten saját képmására teremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette. Ez meglepő dolog, az Isten férfi és nő. Nem, az Isten szellemi valóság, de, De az ő kép más az ember, férfi és nő. Olyan valaki, aki a másikra irányul, aki a szexualitás által is nem kielégülni, hanem kiegészülni szeretne. Aki a másikban, ugye ez az legerősebb kép, a házasság, a férfi és a nő szövetség, amely ezt kifejezi, hogy hiány lények vagyunk, és a másik által tudunk magunkra találni, hogy önmagunk elajándékozásával leszünk igazi önmagunká. És ez azért vagyunk így berendezve, mert hogy ezzel visszatükrözzük az Istent, aki személyek egysége a szeretetben. Atya, Fiú és Szentlélek. És akinek a képmásaként meg vagyunk hívva, hogy ő rányíljon ki az életünk. Hogy ez a mi kis hiány lény valóságunk, a másikra irányuló valóságunk, az a teremtővel való kapcsolatban teljesedjen be. Tehát úgy leszünk örök, igazi, végleges önmagunká mennyországban végül, hogy, és már itt a Földön is, hogy egyre inkább teret adunk annak a valakinek, aki magának teremtett minket, ahogy Szent Ágoston mondja, nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik, Istenünk. Tehát ráirányulunk a nagy őre. Szenteltessék meg a neved. Legyél te a szent, te magad. És te rád, te fogod betölteni a szívünk vágyait. Egy kedves kis történet, hogy a gyerek megy az odaszalad az édesanyához a parkban, és azt mondja, hogy láttam a padon egy néni meg egy bácsi ült, és sok ideig nem csinálnak semmit, csak nézik egymást, nem csinálnak semmit. Mit csinálnak? Ugye a szerelmesek, vagy a hitvesek, vagy akinek az élete a másikról szól, rá van hangolódva, gyönyörködik a másik létében. És valójában erre vagyunk meghívva emberként, hogy gyönyörködjünk az Isten létében, aki végtelenül szép, minden szépnek és jónak az alkotója, aki ezt a hatalmas világot és teremtette, és nekünk ajándékozta. Az Isten gyönyörű. És az Istenben elmerülni, az ő rá hangolódni, rá koncentrálni az emberi létnek a nagy lehetősége. Másik is történet. Ugye talán ismerik sokan, hogy a sas, akit egy szárnyaszegett sasfiókát megtalál a parasztember az erdőben, és akkor hazaviszi és beteszi a baromfiúdarba. És ott nevelkedik a kis sas, és a tyúkok meg a csirkék között is, és már nagyobb acska lesz, de még csak ott van a baromfiúdarban, és akkor jön egy barátja ennek a parasztembernek, és egy vadász, és ő azt mondja, hogy mi ez itt a te udvarodban, ez egy sas. Hát ez nem arra teremtetett, hogy itt kapirgáljon a tyúkokkal, hanem arra teremtetett, hogy meghódítsa a nagy egeket, és szálljon a magasba. Hát azt mondja a földművelő ember, ez a sas, ez már nem is sas. Ez már nem tud olyat, ennek jó lesz itt a baromfi udvarban. És akkor azt mondja a vadász, ez lehetetlen, és akkor a kezére veszi a madarat, hogy te sas vagy, a te küldetésed az, hogy elindulj a végtelen egek felé, röpülj. És az elindul egy kicsit, tesz néhány kört, aztán visszaugrik a baromfi udvarba kapargatni a tyúkok közé. És azt mondja, a vadász, ez lehetetlen, fölviszi a háznak a tetejére, onnan ereszti el a madarat, de az ugyanúgy csak néhány kör után visszaszáll a régi kis helyére. És akkor a vadász fölviszi a hegy tetejére. És akkor támad egy hirtelen ötlete, és az állatnak a fejét a napba fordítja. Belenéz a napba, akkor egyszer csak belevág, mint egy villám csapna belé, kinyitja a szárnyát, és elindul a magas egek felé. Köröz, és aztán eltűnik a végtelenben. Szóval valahogy az ember, ilyen lény, kapax dei, azt mondja a teológia, az ember képes az Istenre magára. Az ember olyan lény, aki nem pusztán az őt körülvevő valóságra, világra, még csak nem is csak a személyekre nyitott, hanem képes befogadni a végtelent, a teremtőt. És ha belefordítja arcát az Istennek a végtelen szépségébe, jóságába, akkor ráébred az igazi hivatására, hogy ő neki van teremtve. Egy új hitoktatási módszer indul el, hát most már régebben indult el, de most kezd kibontakozni jobban Magyarországon, a Jöjj, kövess engem módszer, úgy szoktuk nevezni, hogy kontemplatív hitoktatás. Boldog Mári Özsen atya, aki fél évszázaddal ezelőtt halt meg, és ő dolgozta ki, egy kármelita atya, azt a, nem is egy nővérközösség, amit ő alapított, dolgozták ki azt a hitoktatási módszert, aminek a lényege az, hogy a kicsi gyerek az kapcsolatban van az Istennel. Tehát tulajdonképpen nem megtanítani kell neki, hogy ki az Isten, hanem egy kicsit segíteni abban, hogy a meglévő kapcsolatot azt ő jobban kifejezze, a kinyilatkoztatás által pontosítsa, de hogy a kisgyerek csodálkozó tekintete hasonlít a szemlélődő szentek tekintetéhez. Ez az alapmondat. Látni akarom az Istent. Látni akarom az Istent. Ez a kisgyerek kapcsolatban van, és nagyon szeretem ezt a hitoktatási módszert, tulajdonképpen a hitoktató képzése is végső soron, vagy lelki segítése afelé, hogy a valóságra irányuljon a hit oktatás, magára az Istenre. Tehát, hogy végső soron nem is oktatás, hanem egyfajta, nyilván van oktatási része, de hogy a hitoktatás lényege is az Isten maga. És itt szeretném megjegyezni, ugye én morális tanítottam, erkölcstan tanítottam, és ott nagyon közel jött, meg azóta is foglalkoztat engem nagyon, hogy ugye a mai világban nagyon sokszor az imádságnak, a keresztény imának az útjai így többekben így összevegyül keleti technikákkal. Olyan fajta távol-keleti meditációs technikákkal. Azt gondolják az emberek, hát végsősorban ez ugyanaz, a jóga, a zen meditáció, a transzcendentális meditáció, és mert hát ugyanazt csináljuk, elcsöndesedünk, szemlélődünk, magunkba mélyedünk, de valójában egészen mások a gyökerek, és tulajdonképpen a lényege a keleti technikáknak pont az ellenkezője, mint a keresztény imának. A világkép, ugye a darsana, a keleti távol-keleti hinduista, buddhista világképnek a világlátásnak a lényege, hogy az valójában az emberi lét, az emberi személy illúzió. Tehát igazában egy valóság van, amit ő Istennek nevez, a kozmosz, a mindenség, és az embernek ebben kell feloldódnia. És ezek a technikák végsősorban arra irányulnak, hogy az ember világosodjon meg, és vegye észre, hogy valójában ő nem is létezik, hanem csak a nagy mindenség létezik, oldódjon fel a személye szinte a kozmikus energiákban. És ha ez tényleg történik, akkor, mert valóban el lehet mélyedni olyan ezer éves technikákkal abban, hogy az ember önmaga mélységének lesz a fogja. Ez egy fajta nagyon erős élmény, de ez gyökeresen különbözik a keresztény imától, amelynek pont az a lényege, hogy egy bizonyos elcsöndesedés és önmagamban mélyülés után Istenre hangolódjak, a másikra, nyíljak ki feléje. Ő az imádságnak a lényege. Ő az élet középpontja. Figyeljek rá. És ez nagyon fontos azért, mert vannak statisztikák, hogy akik úgy elkezdenek keresztények, templomba járó keresztények jógázni, amerikai statisztika, 3 év után 50% már nem jár templomba. Azért, mert egy egész más világlátás, egy egész más emberkép, istenkép van mögötte, és ez igen fontos, hogy ezeket megkülönböztessük. Ezért is igen lényeges, hogy ez a pont, hogy az imában a másikra hangolódunk. a természet fölöttire, aki teremtő, aki túl van ezen a mindenségen, aki teremtett engem, magamat, és vágyik rám, hogy véglegesen az övé legyek majd. És a földi utamon az igazi megvilágosodás, az igazi rátalálás az, hogy ő a legfontosabb, és hogy a kapcsolatunk, a vele való kapcsolat az emberi életnek a legszebb és legnagyobb kibontakozása. Jöjjön el a te országod. Jézus folytatja a mi atyánkot, az imád, hogy jöjjön el a te országod. Ugye a görögben Basileia, Melkut a héberben, Adonai. Az Isten országa. Mi az Isten országa? Basileia, ugye királyság, Melkut az valahol az uralma. Jöjjön el a te uralmad. Te érvényesülj. És amikor Jézus azt mondja, hogy elközelgett az Isten országa, és a jeleit adja az Isten országának, akkor gyógyít, ördögöt űz, az emberrel érzékelteti, hogy az Isten szereti őt. Valójában az Isten országa, az Isten szeretetének, hatalmának a megmutatkozás, az ő országa kapcsolat vele, a vele való kapcsolat. És azért imádkozunk, hogy ez érvényesüljön itt a földön is, egyre inkább ez érvényesüljön az életünkben. Aki teremtett téged, az szeret. Valahol ez a lényege az Isten országának. És az embernek az igazi kérdés az végső soron ez. Ugye az, hogy van a valaki, akitől származik az életünk, a természet közelében élő ember, az úgy ezt látja, érzi. Betonfalak közé ember, zárt embernek 20-21. Század lehet ez az illúziója, hogy nincsen teremtő, hogy csak magunk vagyunk, ateizmus. Ugye ez alapvetően, aki a természet közelében él, ennek nem, igazán nem kérdés, hogy valahonnan származik ez a gyönyörű világ, ami nem az én kezem alkotása. Na de hogy ez a valaki, ez engem szerete? Mikor ott a betegség, ott a bűn, hogy mások bántanak, vagy rossz indulat, ott van a halál, amivel mintha úgy tűnik, mintha elhúzták volna előttünk a mézes madzagot, valami szépet, és utána megsemmisülünk, és kész. De ezeknek a fényében, hogy aki ezt az életet adta nekünk, az szerete minket, tényleg. És hát erre válaszol a kinyilatkoztatás, már a mózesi Isten nevének a kinyilatkoztatása. Nagyon szép az, hogy Isten elmondja az ő nevét, és a zsidó ember leírja az Isten nevet, a négy betűs Isten nevet, a tetragrammát, amiben az a négy betű, négy mással hangzó, kiejthetetlen, nem szabad kiejteni az Isten nevét, mert az annyira szent. Ezért a zsidó ember azt mondja helyette, hogy az Úr, Adonai, és szépen alápontozza, ugye a magáhangzókat a héberben alá tesszük a mássalhangzóknak, szépen alápontozza az Úrnak a magánhangzóit. Ebből a kedves Jehova tanúi kiolvasnak egy teljesen érthetetlen szót, hogy Jehova. Hát ez milyen nincs. Tudnilik, ez a Istennek a nevének, a titokzatos nagy névnek a mássalhangzói, és az Úrnak, az Adonájnak a magánhangzói vegyülnek össze. Mit jelent az, hogy én vagyok az, aki van, ez az Isten név, és én vagyok az, aki jelen van, aki veled van, és ugyanakkor, hogy ő az Úr. Hát ez egy üzenet. Az, hogy akinek a kezébe van minden, aki az Úr, aki Adonai, aki a mindenségnek a birtokosa, és minden hatalomnak a birtokosa, az szeret. Annak te fontos vagy. Jelen van az életedben, veled van. És Jézusnak a neve, amikor eljön, az Isten maga emberré lesz, ugyanezt üzeni. Jézus a Krisztus. Yeshua Mesia. Jézus a Messiás. Mesia, vagy Krisztus, a fölkent, a király. A Messiás, fölkent, a király, ugyanaz, ugye, csak héberben, görögben, meg magyarban. akinek a kezében van a hatalom. Yeshua, az azt jelenti, hogy Jákve megszabadít. Vagyis szeret, fontos vagy neki. És kifejezi ugyanazt, mint a héber Isten név. Aki téged szeretett, akinek minden a kezébe van, az szeret téged. Ez az Istennek az országa, és ha ez érvényesül, akkor lesz boldog az ember. Az Istenben otthont találni, az Istenben hazát találni, mennyei hazát megtalálni. Isten a mi hazánk, a mi otthonunk. Ugye Tamási Áron szépen mondja azt, hogy azért vagyunk ezen a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. És végső soron ez adja az Úr a kinyilatkoztatás által az Ószövetségben, és aztán beteljesedik az Újszövetségben Jézusban, hogy ő maga a mi otthonunk, ahhoz, hogy emberré lesz az Isten. Tehát, hogy vele egy ilyen szintű kapcsolatba lehet kerülni, és hogy minket, magunkat vár a mennyországba. És már itt a földön, mennyben, úgy a földön is jöjjön el a te országod. Érvényesüljön. Ez a csodálatos valóság, hogy te vagy a mi otthonunk. A te szeretetedben otthon tudunk lenni. Nemesödő nagyja, aki Japánban volt hosszú évtizedeket, ő mondta, hogy a japán katekizmusban így definiálják az Isten országát, hogy bensőséges és meghitt kapcsolat Istennel és emberrel. Ez gyönyörű, szép, nagyon szép. Bensőséges és meghitt kapcsolat Istennel és emberrel. Jöjjön el a te országod. Istennel való személyes közösség, vele való egység. Erre vagyunk meghívva. És ez olyan gyönyörű, hogy végsősorban az, amit a keleti, távol-keleti világ, amire vágyik, egyébként minden ember arra vágyik, erre a fajta egységre, az nem egy ilyen személytelen feloldódás a kozmoszban, a mindenségben, hanem egy személyes találkozás a Teremtővel. És persze nyilván minden embernek a szíve közepében ez a vágy ott van, meg az egységnek a vágya, de hogy ez így vagyunk erre teremtve, és ez fog beteljesedni a mennyországban is. Nagyon szép, hogy Jézus az eukarisztiában ennek a jelét, a halálának, föltámadásának, a húsvétnak, a megváltásnak a valóságát belesűríti az eukarisztiába. Azt mondja, hogy egyétek meg a testemet, igyátok meg a véremet, én az életemet adom értetek. Én bennetek leszek, ti bennem. De szőlőtű hasonlatban mondja Jézus a búcsú beszédbe, hogy atyám a szőlőműves, én vagyok, ti vagytok a szőlőtő, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, tehát bennem maradjatok, belőlem kapjátok az életet, benne van az életetek, és ez kifejezik, megesszük az Istent, megesszük Jézus. Személyes találkozás, egység, otthon lenni az Istenben. És ennek a végső beteljesedése, ugye a mennyország, van ez a kedves történet a kínai misszionáriusról, aki hosszú időt tölt Kínában, és akkor jezsuita atya megérkezik New Yorkba, és a hajó, amivel érkezik, azzal egy popstár is megérkezik New Yorkba, és hát a popstárt néhány hét vagy hónap turné után a félváros hazavárja, csápol neki, éneklik az énekeit, meg stb. Az öreg jezsuitát nem várja senki. Kicsit el is szomorodik, haza megy, vagy elmegy a rendházba, és ott leül a kápolnában az úr elé, hogy hát uram, ez az ember, ez néhány hónapot turnézott, és a félváros hazavárta. Én meg sok évtizedet szolgáltam neked, és engem senki se várt haza. Mit mond neki az úr? Fiam, te még nem érkeztél haza? Haza érni az Istenhez. Amikor beteljesül az a közösség, amikor várnak a szentek, várnak a kedves hozzátartozóink, akik Tehát végsősorban erre teremt az Isten, hogy haza, végleg hazaérjünk, és már itt a Földön megtapasztalhatjuk ezt, hogy van otthonunk az Istenben, hogy haza lehet hozzá érkezni. De hogy ennek egy végleges távlata van. A halál az nem csak gyász, hanem nász, egybekelés az Istennel. Szofoniás proféta mondja a könyvének a harmadik fejezetében, hogy örül neked az Úr nagy örömmel, újjá éles szeretetével, örül neked újjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. Ez olyan gyönyörű üzenet, hogy az Isten örül neked. Az Isten öröme benned. Az Isten ünnepe a veled való közösségben. Az Isten ünnepel. Ez az ő országa. Jézus azt mondja, hogy elközelgett az Isten országa. Itt van, közel van. És megérzik az emberek az ő vele való találkozásban, hiszen Jézus tulajdonképpen maga az Isten országa. Mint mondjuk Autobazileia személyében ott van az Isten uralma, az, hogy az Isten otthon számunkra. És ez hozza lázba a tanítványokat, ezért hagyják ott mindent, és lesznek apostolokká. És tulajdonképpen ez tűnik úgy, hogy összeomlik, amikor Jézus meghal, és amikor föltámad, akkor látják, hogy végső soron ez beteljesedik. Egy sokkal nagyobb kontextusban az Istennek a szeretete erősebb a halálnál, nagyobb a halálnál. Jöjjön el a te országod. Van szép a temetési liturgiában van egy ilyen mondat, vagy kérés, hogy szívünk vágyát a mennyország felé irányítsd. Mondjuk a Hiszek Egyben minden vasárnap, mindig mondjuk a Hiszek Egyben, hogy várom a holtak föltámadását, de tényleg várjuk a holtak föltámadását? Vagy pedig úgy, mint az egyszeri ember mondta, hogy atya, onnan még senki se jött vissza. Hát, mi a víziója a halálnak az életünkben? Mit látunk benne? Ugye hadseregben volt ez. Néphadseregben voltam, még én annak idején a katona voltam, és akkor így amikor egy állomány elment, leszerelő állomány vonult haza, akkor az volt a szokás, hogy elkezdtek kiabálni a leszerelő katonák, hogy Vilma, Vilma, Vilma. És akkor a ott maradók pedig kiáltoztak, hogy Irma, 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 ugye a Frédi és Béniből. De hát ez persze azt jelentette, hogy Vilma, hogy végre itt a leszerelés, megyek anyám. Az Irma pedig, hogy itt rohadok meg anyám. És aztán persze betiltott az dandár tábornok, hogy irmázás, vilmázás, az teljesen tiltott, de hát ezt nem lehetett betiltani, mert ez úgy szakadt fel a katona lelkéből. És úgy elgondolkoztam aztán, hogy végsősorban ez a halálnak a kétféle szemlélete. Az Irma, hogy itt rohadok meg anyám. Vagy Vilma, végre itt a leszerelés megyek anyám. Tehát valami beteljesedik, valami, ami elkezdődött a földön, az valami beteljesedik az Isten országában. A római közírt levélben azt mondja Szent Pál, hogy az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Istenben találjuk meg a békét, az örömöt. És az életünknek ez a célja, hogy váljon valóra bennünk az Isten uralma. Jöjjön el a te országod. Tehát az első, szenteltessék meg a te neved. Te magad vagy az ima lényege, az élet lényege, a valóság lényege. Jöjjön el a te országod, a veled való kapcsolat. Az, ami minket boldoggá tesz, az, amire irányulunk, az, ami beteljesíti az életünket. És így jutunk el a harmadik kéréshez, hogy legyen meg a te akaratod. A te akaratod. Itt a Földön is. a mi életünkben is. Az Isten, aki magának teremtett, az Isten, aki szeretett kapcsolatra teremtett, ő neki szándéka van az életünk elő, ő perspektívát ad nekünk, ő vezet minket a Szentlélek által. Te akaratod. Lehet ezzel az akarattal azonosulni vele, harmóniában lenni, együttműködni vele. Van egy kedves kis hasonlatom, annak idején mi tánciskolába jártunk, és még középiskola vége fele volt, és én nagyon szerettem volna táncolni, de elég béna voltam, és hát ez így tudtam már kezdetből fog, nem lesz ez könnyű dolog, és akkor kezdtük tanulni a tánclépéseket. És akkor hát ugye előre, hátra, oldalt, vissza a tánc koreográfiája, hát én beleizzadtam, és próbáltam valahogy rakni a lábamat, és tevegetni. Néhány óra után vettem észre, hogy itt az ám zene is szól. És a kettőnk valami köze van egymáshoz, ezek a lépések nem csak magukban vannak, hanem valami közük van ehhez a zenéhez, és hát ez nagy élmény volt, és akkor már próbáltam a zene ütemére lépkedni. De a legnagyobb felfedezés az az volt, még néhány óra után észrevettem, hogy én valakivel táncolok. És hogy a tánc az a dialógus, az egy kapcsolatnak a kifejeződése. És ugye aztán így elkezdtem így teológusként később gondolkodni ezen, hogy tulajdonképpen a vallásosságunk is ilyen, hogy eleinte úgy érzékeljük, hogy az Isten világa, az Isten való kapcsolat az elsősorban törvény. Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, hogy apádat, anyádat tiszteld. Előre, hátra, oldalt, vissza, az élet koreográfiája, anélkül összekavarodik az ember, hanem él az Isten akaratának, törvényének megfelelően. De aztán lassan rájövünk, hogy hát ez minket, magunkat boldoggá tesz az Isten kapcsolat, az nem csak törvény betartása, az is feltétlen, de hogy így fogunk kibontakozni az életünk, így válik egész és szépé, gazdaggá, hogyha vele vagyunk így harmóniában. Na de a legfontosabb, amikor észrevesszük, hogy valaki van a vonal végén. Hogy nem csak törvény, nem csak én rólam szól, hogy én nekem milyen lesz az életem, hanem te vagy az egésznek a lényege. És hogy dialógus az élet tánca, az dialógus valakivel, a döntéseink, a tetteink, az a kommunikáció a teremtővel, aki az életünket teremti. És aztán volt még egy fejezet a történetben, hogy volt ott egy kedves ismerősöm, távoli rokonom, aki így mindig szívesen táncoltam vele, és ő tanítgatott engem mindig, és aztán egyszer csak mondta, hogy Péter, figyelj, te már nagyon jól tudsz táncolni. De még egy dolgot mondok neked, hogy a táncban a fiú irányítja a lányt, és nem a lány a fiút. És hát ez volt ugye a következő fejlődési fejezet, de hát, hogy ebben az élet táncában, az Istennel való harmóniában, hogy ő a fővállalkozó, az Isten az élet táncában a vőlegény, és mi vagyunk a mennyasszony. Tehát, hogy nem én gondolom ki, hogy minek kéne lennie, és akkor azt mondom az Istennek, hogy akkor ezt miért nem csináltad, miért nem tetted meg, vagy miért nem úgy mozdulsz, ahogy én szeretném. Erre nagy kísértésünk van, hogy egy kicsit úgy mozduljunk, hogy vagy úgy táncoljuk az élet táncát, hogy mi vagyunk a fővállalkozó, az Isten a kisinas, akin számon kérjük, hogy Uram, hát én tudom, hogy tudod, hogy annak kéne lennie, amit én kigondoltam, de te nem tetted meg azt, amit rád van szabva, amit ezt kellett volna csak rendbehozni az életem, és mindjárt kész az egész kép összeillik. De te nem tetted meg, megsértődöm. Ugye? Ilyesfajta dolgok vannak, hogy ki a fővállalkozó az életemben, kinek az akarata érvényesüljön, legyen, ugye legyen meg a te akaratod, a te szent akaratod. És ez nem csak abban, amikor valami nagyon nehéz, abba beleállni, hogy elfogadni azt, hogy igen, az Úristen most másfelé visz, hanem az boldogító, ha az Isten akarata bontakozik ki, ha én azzal tudok együtt működni, amit a Teremtő szeretne, mert akkor látom, hogy itt egy sokkal nagyobb perspektíváról van szó. Itt nem csak az én kis ügyeimről, hanem meg az én kicsi életemről, hanem ez beleillik egy nagy harmóniába. Az Isten maga tervezi az életet, a világot. Ő a fő, ez Placid atyától loptam ezt a képet, a fővállalkozót, Olofzon Placid atyának ez a képe. Hadd mondjak róla egy kis történetet. Olofzon Placid atya, ugye, aki bencés szerzetes volt, és ugye még a második világháború előtt tájékán készült föl ő a papságára, hosszú ideig volt, járt két egyetemet, szerzetes lett, felszentelték papa, és aztán bejöttek a szovjet csapatok, és őt elfogták. És Placid atya ült éppen talán az Andrássy út 60-ban, és hát tudta, hogy viszik Szibériába, és akkor úgy nagyon el volt keseredve, és így megsértődött az Istenre, hogy uram, te becsaptál, mint Jeremiás. Becsaptál, behívtál ebbe a papságba, a szerzetességbe, és én fölkészültem, 10 évig oda tettem magamat, és elkezdtem papként, szerzesként működni, és ahova most visznek, az nem Pannonhalma. És hogy így innentől kezdve, hát te akaratod, amit én követtem, az egy nagy átverés. És akkor Placid atya meséli, hogy akkor kihívták őt söprögetni, és a cellák között kezdett söprögetni, és tudta, és az orosz katona ilyen csasztuskákat énekelt, aki őt vigyázta a fegyverrel. És akkor azt mondta Placid, hogy ha ez énekel, biztos engem is fog hagyni énekelni, és én is fogok valami magyar éneket énekelni, hogy hadd halljanak valami vidámat a cellatársaim, és tudta, hogy ott vannak olyanok is, akik halálra ítéltek. És akkor azt mondja, hogy egyszer csak oldalba bökött a Szentlélek, hogy figyelj, te nem csak magyar népdal tudsz énekelni, hanem ez nem ért magyarul, azt is tud énekelni, hogy én egy magyar pap vagyok, és aki gyónni szeretne, bánja meg a bűneit, otthon van a tömlőcbe. És elkezdtem énekelni, ezt így szépen söprögettem ott, mondja, a halálcellák környékén, és aztán nagy csöndet tartott, és utána pedig aztán elénekelte latinul, ugye a latin feloldozás szövegét, ego te absolvo apecatis tuis, az nincs cserepes tanyám, se sűröm, se subámnak a dallamára, és aztán mindenki jól végezte dolgát, szépen bement. És aztán néhány nap múlva, ugye másnap kivégezték őket, és aztán néhány nap múlva vitték vonattal azokat, akik a gulágra mentek, és Placid mellé sodródik egy fiatal gyerek, 17 éves, mennyi, aki kegyelmet kapott, és aki ott volt az egyik halálcellában, és azt mondja, hogy te vagy az a pap, aki énekelt? Azt mondja, én vagyok. Hát te nem is tudod, hogy mit művelt a te éneked. Hát tudod, hogy ott voltunk, el voltunk keseredve. Az egyik az depressziós volt, a másik az agresszív volt, a harmadik az teljesen magába roskadt, hogy hát megölnek minket, és még a szeretteinket se tudunk találkozni, nem tudunk elbúcsúzni, nem tudunk megbékélni az egész helyzettel semmivel. És akkor meghallottuk a te énekedet, és rájöttünk, az Istennel meg tudunk békélni. És magukba szálltak a cellatársak, és én is, és így kibékültünk az Istennel, és így aztán a helyzetünkkel is, és békében tudtak ezek az emberek a halálba menni. Ő maga kegyelmet kapott, mert kegyelmet, szóval gulágot kapott, mert 18 év alatt volt, de így erről tanúságot tudott tenni, és akkor Placid azt mondta, hogy akkor értettem meg, hogy mi a hivatás. Az nem az, hogy én kigondolom, hogy mi az, hogy papság, és Isten hív, és akkor majd akkor azt ő így szépen megvalósítja, amit nekem elmondott, hanem az, hogy ő vezet engem. Ő teljesíti be azt, amit ő akar az életemben. Ő visz oda, ahova ő akar. És azt mondja, innentől kezdve tudtam, hogy a gulágon engem az Isten vár. És ott a hivatásomat fogom élni. És aztán 10 évig volt a gulágon, és napról napra ebből élt, hogy neki igen, itt van a hivatása, itt tartja az lelket a társaiban, 300 magyar hazajött aztán utána vele együtt. Szóval megértette a Placid atya, hogy az Isten a fővállalkozó. Az Isten akarata az egy sokkal nagyobb kalap. És hogy ott abba beleilleszkedni, akkor is, ha nagyon nehéz, vagy értelmetlennek tűnik, de elfogadni, ami van, mert ami van, annak szabad lennie. És hogy azt mondani, hogy Uram, én veled akarok abban együttműködni, amit te adsz. Mert te vagy az én hivatásom. Szóval itt is ez jön, hogy az Isten maga az imádság lényege, az Isten maga a hivatásunk lényege, az életünk lényege. Vele harmóniába kerülni az ő akaratával, és hogy ez fog minket is boldoggá tenni. Igazán. Mi akaratunk is akkor nyer egy nagyobb kibontakozást, hogyha az harmóniában van az Isten akaratával. Legyen meg a te akaratod. Keresztelkedésekor Jézus hallja a szózatot, az atyangját. Ez az én szeretett fiam, te benned telik kedvem. Vagy a színe változáskor hallják az apostolok, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Tehát a Jézusban kedve telik az atyának, ő a szeretett fiú. És Jézusban, amikor megkeresztelkedik, miután ezt a hivatást kapjuk, hogy mi Isten kedves gyermeke vagyunk, szeretett, te vagy a szeretet, akiben kedve telik. Ez a hivatásunk, hogy kedve teljék bennünk, hogy együtt mozduljunk, együtt egységbe legyünk az ő szent akaratával, harmóniában legyünk vele, együtt működjünk vele. Hangolódjunk rá, hogy a kegyelemnek és a szabadságnak az összhangja. Az Imádságháza mozgalomban olyan szép ez, hogy elkérni az Istentől, hogy mit művelsz most a világon, mik a te nagy projektjeid. Nem mi mondjuk meg, hogy mit kéne csinálni. Kérjük el tőled, lássunk rá, figyeljünk rád, hogy mibe akarsz minket bevonni. És dicsőítsünk azért, mert te viszed végbe a te szent szándékaidat. És figyeljünk arra, hogy ebben mi a mi szerepünk. Nagyon másfajta hozzáállás ez, mint hogy én megmondom az Istennek, hogy miben segítsen nekem. Az ima lényege, az Isten maga, a te neved legyen szent, te magad legyél szent, téged dicsőítsen az életünk, a te országod jöjjön el, te szeretetednek az uralma, a veled való kapcsolat teljesedjék be az életünkben. És legyen meg a te akaratod, a te szent akaratod, veled kerüljünk harmóniába. Te legyél, a te szándékod legyen az életünknek a vezérfonala. Az imádság lényege az Isten maga. Amen.
Kedves hallgatóink, Roska Péter atya előadását hallották, az imádságról. Az előadás korábban az Angyalföldi Szent Mihály plébánia lelki napján hangzott el. Mária Rádió.
Dicsértessük a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Itt fönt a Hargitán azt lehet mondani, hogy november elejétől egészen március végéig hó vesz körül bennünket. Hol több a hó, hol kevesebb. Van, amikor gyönyörűen havazik, van, amikor szépen süt a nap, és olvad a hó, de teljesen nem tud elolvadni. Csak a tavaszi időben és a nyár folyamán. Az ember életéhez hasonlít ez. Egyszer van bőség, másszor kicsit kevesebb van. De aki Isten közelében van, mindig fehérlik Isten szeretetétől és kegyelmétől, mint ahogy fehérlik a hargitai táj a nagy magasságban, az 1400 méter magasságban. Mindannyiunk számára fontos tehát, hogy ez a fajta állandóság jelen legyen az életünkben. Ebben nagyon sokat jelent az imádság, az Istenre való odafigyelés. Gyakorlatilag az Istennel való kapcsolatunkon múlik, hogyan és miképpen tudjuk megőrizni a hófehér tisztaságot, ami nem teljes makulátlanságot jelent, hanem egy belső állapotot, egy olyan belső békét, biztonságot, amely az élet különböző viharaiban igazi talapzatot ad nekünk, amelyen meg tudunk állni. Megingunk, imbolygunk, időközönként elesünk, de erről a talapzatról nem sodródunk le. Ebben nagy segítség számunkra a Mária Rádió. Szeretném ezúton is megköszönni mindenki támogatását, aki bármilyen formában hozzájárul a Mária Rádió működéséhez, akár imádsággal, akár adománnyal. A Mária Rádión keresztül a tanítások, a különböző szentmise közvetítések, rózsafűzér imádságok, a tanúságtételek, beszélgetések segítenek bennünket abban, hogy a krisztusi talapzaton meg tudjunk maradni, hogy a hófehér táj, vagyis az Isten közelében való lét ne olvadjon el teljes egészében. Fontos tehát, hogy a kedves hallgatók továbbra is segítsék a Mária Rádió munkáját imádságaikkal és adományaikkal. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott, nagy bőti készületet, és a feltámadás ünnepe legyen minden kedves hallgató számára igazi öröm Jézus Krisztusban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes.
Kedves hallgatóink, örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Ferenc pápa Magyarországra látogat, és részt vesz a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szeptember 12-i záró szentmiséjén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztálya a Mária Rádió szerkesztőségével. A következőkben dr. Tóth Tamást, a Püspöki Konferencia főtitkárát hallják Ferenc pápa bejelentéséről.
Nagy örömmel értesültünk róla, Erdő Péter bíboros úr is, Veres András püspök úr is, és a Püspöki Konferencia tagja is, hogy a Szentatya bejelentette a döntését, miszerint az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjére Budapestre szeretne jönni. Ezt a döntést iraki útjáról hazafelé a repülőgépen jelentette be. Bízunk benne, hogy a látogatása nagy bátorítás és lelki megerősítést lesz mindnyájunk számára, különösen azok számára, akik majd az Eukarisztikus Kongresszus résztvevői lesznek.
Dr. Tóth Tamást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia főtitkárát hallották Ferenc pápa bejelentéséről, miszerint részt vesz a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjén szeptember 12-én.